A légszennyezettségnek az okozott egészségügyi károk mellett a gazdasági hatása is jelentős. A légszennyezettség gazdasági költsége a WHO és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet szerint világviszonylatban 1 trillió euró évente. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Salma Imre kémikus professzorral, az ELTE egyetemi tanárával beszélgetünk, elsőként arról, hogy a légszennyezés nem csak korunk jelensége.
Most gyakran hallani a kijelentést, miszerint a környezetszennyezés vagy a levegőszennyezés az egyidős az emberiséggel. Tény és való, hogy az ember a kezdetektől alakítja, formálja és megváltoztatta a közvetlen környezetét, de ezért a fő kérdés az az, hogy ezt milyen mértékben és milyen méretekben, tehát milyen kiterjedésben teszi. Amikor az ősember ugye tüzet rakott a barlangjában, akkor bizonyára, hogy annak a belső levegője az egészségtelen volt, de viszonylag kis területet érintett. Ettől nagyobb területre nem nagyon volt hatása. A szakmai nyelv a mértékre rátérve a környezetszennyezést az a ökológiai rendszerben való beavatkozásnak egy középső fokozatának tekinti, ami már mérhető kárt okoz emberben, állatban, növényben, épített környezetben. Ettől enyhébb a környezetterhelés, amit általában megvalósítunk, és ez nem kimutatható a hatása, és a szennyezéstől erősebb a környezetkárosítás, amikor meg már visszafordíthatatlan károkat okozunk. Nos, az ősember a barlangjában környezetszennyezést megvalósított, de a barlangon túlmenően valójában nem nagyon érintette a környezetét. Tehát a fő kérdés az, hogy mikor történt olyan beavatkozás a légkörbe, ami már globális jelentőségű, tehát az egész légkört vagy a légkörnek nagyon nagy részét érinti. Ma is úgy tartjuk, hogy akkor van egy anyagnak globális elterjedése a légkörben, hogyha nagyon távoli területekre is eljut. Na most a nagyon távoli területek ezek a sarkvidékek. Egyrészt azért, mert tényleg messze vannak, másrészt azért, mert a globális légkörzés miatt viszonylag nehéz a légtömegeknek eljutni a sarkvidékekre. Nos, a sarkvidékek azonban különleges tulajdonsággal is rendelkeznek, mégpedig azzal, hogy fagyott világot jelentenek, tehát jég van, és a jég az bizony fogságba zárja bizonyos jeleket, amelyek a légkörre utalnak. A sarkvidékeken fúrásokat végeztek, és jégmagokat emeltek ki, ezeket a jégmagokat megtisztították, majd szeletelték, a szeleteknek stabilizotóp mérésekből megállapították a korát, és fölolvasztották őket. A jégbe zárt levegő buborékok, azok a légkörnek a kémiai összetétellel kapcsolatosak, míg az olvadék, az oldat, a víz az pedig arra ad információt, hogy mi üllepedett ki, és milyen mértékű volt a kiüllepedés. Nos, ezeknek a jégmag mintáknak a vizsgálata azt mutatta, hogy antropogén eredetű, tehát emberi tevékenységhez kapcsolódó környezetszennyező anyag, az valamikor a római birodalom idejében jelent meg az északi sarkvidéken, és ez az ólom. Az ólmot használati tárgyakként használták, gyógyszerekként, ötvözőanyagokként, színezék anyagokként használták, és nem kivétel az, hogy az ezüsttel együtt bányázták, és az ezüst irányt nagy volt az igény. Tehát valamikor a római birodalom idejében olyan mértékben bányázták az ólmot és földolgozták, hogy ez a légkörbe került aeroszol részecskék formájában, és bár ezeknek a tartózkodás ideje a légkörben nem túl nagy, 1-2 hét, de ezen idő alatt mégis eljutottak a legtávolabbi helyekre is, így az északi sarkra. Tehát ugye az ólmot nyílt kemencékben olvasztották, és így került a levegőbe. A jégmag vizsgálata megmutatta tehát, hogy a globális környezetterhelés, a légkörterhelés ebben az időben keletkezett, és olyan mértékű volt egyébként, ami ólom tekintetében csak az ipari forradalom előtt volt hasonló. Tehát a római birodalom bukása után lecsengett, majd valamikor az ipari forradalom idején újra jelentős volt a környezetnek a terhelése. A kialakulása, tehát a globális légkör terhelés és szennyezés kialakulása után állandó változáson ment keresztül. Ez egyrészt időben, másrészt térben is megvalósult. Ha térben tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt egyre kiterjedtebbé vált a légszennyező anyagoknak a forrása, másrészt van egyfajta koncentrálódás is, miszerint ipari központokban, nagyvárosokban, gigavárosokban összpontosul a légszennyezettség. Ha az időmenetét vizsgáljuk, akkor általános tendencia, nagyon érdekes, hogy általános tendenciát lehet fölfedezni, amelyet Kuznets görbével szoktak jellemezni. Nos, ez a Kuznets görbét eredetileg a jövedelmeknek és a makrogazdaság közötti kapcsolatnak a vizsgálatára vezették be, de nagyon szépen alkalmazható a környezet kémiai vagy a levegő kémiai adatok vizsgálatára is. Nos, ez azt mutatja, hogy a globális környezetterhelés után egy tipikus alak rajzolódik ki több helyen a világon, és ennek szakaszai vannak. Ez a tipikus alaknak a megvalósulása és az előre haladása az természetesen függ a gazdasági, a műszaki, társadalmi és a szellemi körülményektől is, de az általános tendencia azért több helyszínen is visszatért. Nos, legelején, amikor ugye az ember harmonikus együttélés valósít meg a környezetével, akkor szépen minden egyensúlyban van, majd megjelenik egy extenzív szakasz, amikor indul az iparosodás. Tehát ez az iparosodás kezdete, ilyenkor a nyersanyagokat, az energiaforrásokat extenzív módon felhasználják, és a környezeti szempontból teljes mértékben háttérbe szorulnak. Tehát ennek a görbének különböző szakaszai vannak, az iparosodás szakasza, akkor az intenzív fejlődés szakasza, a stabilizáció szakasz, és a környezetbarát technológiák bevezetésének a szakasza, amelyben az emberi gondolkodás és a környezethez való hozzáállásunk is nagy mértékben változott.
Tehát a környezetszennyezés folyamatos fejlődése idézőjelben, tehát folyamatos fejlődése folyamán az ókortól egészen a 21. századig az ember szinte az egész földet beszennyezte, megmérgezte. A légszennyezés vezetett többek között a napjainkban tapasztalható globális felmelegedéshez?
Az éghajlat változásnak valóban van kapcsolata a levegőszennyezéssel. Ez a kapcsolat azonban viszonylag laza. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan légszennyező anyagok, amelyek a éghajlat változást befolyásolják, nevezetesen az üvegház hatást erősítik, tehát többlet fűtést hoznak, eredményeznek. Ezek az anyagok tehát befolyásolják az éghajlatváltozást. De ez a kapcsolat, ez egy dinamikus kapcsolat, tehát az éghajlatváltozás is visszahat a légszennyezésre és a légszennyező anyagokra, oly mértékben, hogy például amikor a globális felmelegedés történik, akkor a levegőnek a hőmérséklete az átalakul, és a troposzférában a magassággal a levegő hőmérséklete csökken. Na most a globális felmelegedés ezt a mértéket csökkenti, tehát ezt a gradiens csökkenti, ezáltal a globális fél légkörzés, az anyagoknak a elkeverése a légkörben mind-mind átalakul. Tehát egy intenzív kapcsolat van a levegőszennyezés és az éghajlat között, ez egy interaktív módon oda-vissza való kölcsönhatást jelent.
A légszennyező anyagok definíciója mitől függ? Az alkalmazási területtől?
Szemlélet kérdése. Én úgy tekintem, hogy a légszennyező anyagoknak antropogén tevékenységből kell, hogy keletkezzenek, és ha szennyezésről beszélünk, akkor mérhető káros hatást kell, hogy kiváltsanak a környezetünkben.
Tehát vannak elsődleges, illetve másodlagos szennyezők?
Igen, ez nagyon fontos felismerés volt a történelemben, hogy vannak olyan anyagok, amelyeket közvetlenül a levegőbe bocsájtunk. Erre egy tipikus példa a krom. Légszennyezés korai szakaszaiban az egyik fontos légszennyező anyag volt a krom, amely tökéletlen égésből keletkezett és jutott közvetlenül a levegőbe. Aztán vannak másfajta légszennyező anyagok, amelyeknek nincs emissziós forrása. Ezeknek a szennyezőknek az elővegyületeit juttatjuk a levegőbe, ott reagálnak egymással a levegővel napsugárzás hatására, és a légkörben jönnek létre az úgynevezett másodlagos légszennyező anyagok, ennek a legismertebb példája talán az ózon.
A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 10 emberből 9 szennyezett levegőt lélegzik be minden nap.
Készült egy felmérés arra vonatkozóan, hogy a betegségek a korai halálozás tekintetében melyek a fő kockázati tényezők. És kimutatták például azt, hogy a 8.-9. helyen a külső levegőnek a minősége áll. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-5 millió többlet halálozást okoz a légszennyezettség világszerte. Ez erősen heterogén eloszlású, a kisbevételű és iparilag fejletlen országokban történik ennek a halálozásnak a kb. 80%-a, és ott is a belső terek vagy a konyhának a levegő minősége az, ami különösen kifogásható. Ami az Európai Uniót illeti, 300 és 450 ezer közötti a többlet halálozás, Európai Unióban, és ebből Magyarország körülbelül 8 és 13 ezer évi elhalálozást tesz ki. Ezek között, a kockázati tényezők között a szív- és keringési betegségek, a tüdődaganatos betegségek és a stroke vezet, és mind három csoporthoz jelentős járuléka van a légszennyezettségnek is.
Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy a légszennyezettség több embert öl meg évente, mint a koronavírus a most pusztító járvánnyal.
Egyrészt a koronavírusnak még nincs vége, tehát végleges adataink még nem állnak rendelkezésre. Másrészt ezeknek az adatoknak mind a légszennyezettség tekintetében, mind a koronavírus tekintetében elég nagy a bizonytalansága. Tehát ha közeli adatokat kell összehasonlítani, akkor a belőlük levont következtetések azok eléggé megbízhatatlanok. Tehát nekem erre konkrét ismeretanyagom egyelőre nincs.
A COVID teremtette gazdasági leállás miatt szó szerint tisztábbá vált a levegő minősége. Továbbra is Salma Imrével beszélgetünk.
Igen, ez valóban így van, különösen a nagyvárosokban a különböző óvintézkedések a betegség terjedésének a meggátolása miatt, azok nagyon gyakran gépjármű forgalom csökkenést eredményeztek. Ez a gépjármű forgalom csökkenés, ez igen jelentős volt, akár az 50%-ot is elérhette, ami azt jelenti, hogy a hétvégeken szokásos forgalom valósult meg, például Budapesten is. Ezzel párhuzamosan jó pár légszennyező anyagnak a koncentrációja jelentősen csökkent, a nitrogénoxidoké akár 50%-kal, szénmonoxidé 27%-kal, és az aeroszol részecskék száma is jelentősen csökkent. Ezek a csökkenések csak részben kapcsolatosak azonban a gépjármű forgalommal, ugyanis az aktuális koncentrációt azt a forrás mellett a légkörkémiai, légkörfizikai és meteorológiai folyamatok együttesen alakítják. Tehát meg kellett ezt az adatsort nekünk is tisztítani ahhoz, hogy a kapcsolatrendszert világosabban lássuk, és azt állapítottuk meg, hogy körülbelül 10%-os gépjármű forgalom mintegy 6%-kal csökkenti a nitrogénoxidoknak a koncentrációját. Ez jelentős csökkenés egyébként, és el kell mondani, hogy a legtöbb egészségügyi határérték túllépés épp a nitrogénoxidok esetében valósul meg, tehát ez egy igen jelentős eredmény. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a túllépések általában kismértékűek, tehát a Budapest levegőminőségének a központi szereplője az aeroszol részecske, és ezeknek a tömegkoncentrációját a gépjármű forgalom nem befolyásolta jelentősen, azért nem, mert nem a gépjármű forgalomból származnak. A forrásai között leginkább talán a háztartási fűtést és a tüzelést lehetne említeni, tehát ennek a szektornak van legnagyobb lehetősége arra, hogy a levegő minőségét csökkentsük. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a legszennyezettebb időszakok Budapesten és egyébként Kárpát-medence szerte a téli időszakban történnek, mert akkor olyan meteorológiai helyzet alakul ki, egy anticiklonális hidegpárna helyzet, amikor keveredési rétegnek a magassága csökken szerte Kárpát-medencében, tehát arról van szó, hogy egy meglévő mennyiségű, vagy minden nap azonos mértékben, nagyjából azonos mértékben emittált légszennyező anyag, az kevéssé tud fölhígulni. Tehát egy extenzív jellegű szennyezésről van szó.
Tény, hogy a légszennyező anyagok nem veszik figyelembe az országhatárokat. A légszennyező anyagokat kibocsátó országból más országba is sodorhatja a káros anyagokat, a káros vegyületeket.
Ez pontosan így van. Szokták időnként mondani, hogy nagyvárosokban előforduló fotokémiai szmog az a várost és környékét érinti. Nos, ez nem teljesen helytálló, ugyanis a globális légközlésnek van több nagyon érdekes tulajdonsága. Az egyik az, hogy azonos szélességi fok mentén körbe utazni a levegőben a Földet, az körülbelül 1-2 hét ideig tart. Tehát, ha olyan anyagok keletkeznek egy fotokémiai szmogban India, Kína nagyvárosaiban, amelyeknek a tartózkodási ideje 1-2 hétnél nagyobb, és több ilyen is van, beleértve a szénmonoxidot, és egyébként a fotokémiai terméknek az egyik markáns veszélyes anyagát, a peroxiacilnitrátot, akkor ezek körbeutazzák a Földet, eljutnak Egyesült Államok nyugati partvidékére, keleti partvidékére, majd megjelennek Nyugat-Európában és végül Közép-Európában is ezen idő alatt. Tehát ez is azt szemlélteti, hogy akár a városi smog helyzeteknek is globális vagy fér légkört befolyásoló hatásai is lehetnek.
A szén először fűtőanyagként jelent meg, majd később a nehéziparban használták. Ma már jócskán visszaesett a szén felhasználása, Kínában és Indiában viszont még mindig jelentős, mivel az emberiség majdnem teljesen felélte a föld szénkészletét, de itt van helyette, talán ön is említette a kőolajat és származékait. Történtek-e, vagy történnek-e arra vonatkozólag kísérletek, hogy a légszennyezést szabályozzák? Vagy a levegő minőséget kezeljék.
A környezet kémiának az egyik sikertörténete az a kén-dioxid emissziónak a visszaszorítása. Korábban a fejlett gazdaságú országokban széntüzelést használtak, és a szén, különösen a lignit és a barna szenet, azok jelentős mennyiségű ként tartalmaznak, tehát amikor a szenet elégettük, akkor kén-dioxid is a levegőbe került. Nos, Európában ez visszaszorult, egyharmadára csökkent, azért, mert a széntüzelést iparban, háztartásban fölváltotta a gáz és a kőolajnak az égetése. Ez nem így van távol keleten, tehát Indiában, Kínában nagyon szennyezett levegő keletkezik, nagyon gyakran, olyan mértékben, hogy az ember, amikor ezeket az adatokat látja, akkor először még arra is gondol, hát ha valami elütés vagy elírás történt, de nem, olyan mértékű légszennyezettség van, és ez valóban a szén tüzelésre épülő energetikai iparnak köszönhető. A helyzet az, hogy a kőolaj és a földgáz készletei azok kisebbek, mint a kőszéné. Tehát lehetséges, hogy ezek kimerülése után a kőszénnek a felhasználása visszatér Európába is, és ilyenkor a nagy kérdés az lesz, hogy tanultunk-e valóban a múltból, az 1950-es évekből, az ipari forradalom idejéből, és a füstgáz tisztításra és a szennyező források kérdéskörére nagyobb hangsúlyt fogunk-e majd helyezni, vagy pedig visszaesünk mi is abba a szennyezett állapotba. Tehát ez egy aktuális kérdés, és azt gondolom, az emberiség előtt áll.
Tehát a levegőminőség kezelésének léteznek tudományos mérföldkövei.
Igen, ugye amikor először megfogalmazódott a levegőminőség szabályozása, akkor ilyen közérdekű törvények születtek. Ez valamikor a 13. században indult, tehát ott a széntüzelést például korlátozták, vagy a kémények magasságát szabályozták, aztán az egész átalakult, és a 16. században már közegészségügyi törvények jelentek meg, helyi hatóságok jelentek meg, amelyek mindennek a betartását felügyelték és ellenőrizték. Ez persze akkor nem nagyon működött hatékonyan, mert a gazdasági szempontok, a kereskedelmi szempontok azok fölülírták ezeket a törvényeket, de ma már én azt gondolom, hogy az emberiség eljutott oda, hogy fölismerje azt, hogy az egyik legnagyobb érték, a korszerű társadalmak és közösségek egyik legnagyobb értéke az a tiszta környezet. És ezért a környezetünket próbáljuk jobbá tenni, visszaállítani az eredeti állapotot, mert a közösségnek ez az egyik legnagyobb értéke.
Ugyanakkor mégis úgy tűnik, hogy a légszennyezettség ennek ellenére civilizációnk már-már megszokott részévé vált.
A helyzet az, hogyha műszaki megoldásokat helyezünk kilátásban, akkor azokat nem egyszerű elvégezni, de mégiscsak könnyű végrehajtani. Tehát ha előírjuk a füstgáztisztító berendezéseket, előírjuk azt, hogy a gépjárművekben kötelezően katalizátorokat kell beszerelni, akkor ez az idő eljön, és ezek a műszaki megoldások működnek és elvégzik a feladatukat. Ez azonban nem elég. Tehát itt a szemléletformáláson van a hangsúly, ami egy nagyon egyszerű dolog, de valójában a legnehezebben kivitelezhető dolgok közé tartozik, hogy az emberek fölismerjék azt, hogy mindannyian tehetünk a tiszta környezetért, hogy mindannyiunknak érdekel a tiszta környezet, és a szemlélet, a gondolkodás megváltoztatása, ez rendkívül nehéz.
Légszennyezés szabályozására vagy megoldására vonatkozólag létrejöttek-e nemzetközi adatcserék?
Igen, vannak adatbázisok, adatbankok, mind az éghajlati szempontból, mind pedig a levegő minősége szempontjából releváns összetevőkre, és ezeknek a vizsgálata, kiértékelése egyrészt nemzetközileg együttesen történik, másrészt az Európai Unión belül a levegő minőség tekintetében is van adatközpont, ahova az egyes tagállamoknak az adatai befutnak, és ott elemzik hosszú távú elképzeléseket, és a lehetőségeknek a vizsgálatát végzik ezekben a központokban. Tehát ez csak így lehet egyébként, nagyobb térséget tekintve.
Sokak szerint a légszennyezettség az könnyebben és közvetlenül megszűnthethető volna, mint a klímaváltozás.
A levegő azon környezeti elem, amelyik legintenzívebb kapcsolatban van a többi elemmel, a talajjal, a hidroszférával, a bioszférával, és ezért a levegőbe történő beavatkozás, itt most pozitív értelemben gondolom, tehát például a levegő terhelés vagy a levegőszennyezésnek a visszaszorítása leggyorsabban érezteti a hatását. Tehát ebből a szempontból a levegőszennyezés kezelése sokkal rövidebb időskálán elérhető. A klíma az egy hosszabb időintervallumú beavatkozást igényel, és hát ugye ott a gazdasági szempontok talán még markánsabban jelentkeznek.
De ugyanakkor a légszennyezés és a klímaváltozás között van kapcsolódási pont, de nem ugyanaz.
Igen, erre nagyon szép példa az aeroszol rendszer. Tehát az aeroszol jelentős éghajlati hatást fejt ki, mégpedig többlethűtő hatást okoz, tehát ellensúlyozza az üvegházgázok melegítő hatását. Ugyanakkor egészségi szempontból káros. Így a gazdaságilag fejlett országok nagyon eredményes és sikeres programokat vezettek be, és vittek véghez annak érdekében, hogy az egészségi hatását az aeroszol részecskéknek csökkentsék. Ugyanakkor ezzel, ha szabad így fogalmaznom, rosszat teszünk az éghajlatnak, mert nem tudjuk olyan mértékben ellensúlyozni a fűtő hatást. Tehát valójában arról van szó, hogy fölismerjék a döntéshozók, fölismerjék a gazdaság szakemberei, hogy a környezeti problémákat együttesen kell kezelni. Nincsenek külön nagy kihívások az emberiség előtt, sem az éghajlat, sem a környezetszennyezés, sem a népesség tekintetében, hanem olyan megoldást kell találnunk, ami ezeket a nagy kihívásokat együttesen kezeli, és esetleg optimalizált módon mindegyiknek eleget tud tenni.
Tehát napjainkban az emberiségnek rendkívül nagy problémákkal kell szembenéznie, és valahogy orvosolnia azokat. Például az üvegházhatás, radioaktív szennyeződés, a természet egyensúlyának felborulása, civilizációs betegségek, savas esők, szmog, és még sorolhatnám tovább.
Igen, tehát ugye ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a környezetet egységként és egészként szemléljük.
Beszélgetésünk témájával kapcsolatosan ön miként látja a jövőt? Mit hoz az elkövetkezendő időszak? Akár rövid távon, akár hosszú távon.
Igen. Ugye egyetemi oktatóként én szeretnék abban bízni, hogy ez a szemléletváltás, ez tovább halad és befejeződik. És egy olyan szintre ér el, amikor mindannyian tudatosítjuk, hogy egyénenként is tehetünk azért, hogy a környezetünk, beleértve a levegőt, a vizet, a talajt, az tisztább legyen és kevésbé szennyezzük, és egyetemi oktatóként is a jövő generációban, a fiatalokban látom azt a lehetőséget, hogy ennek nagyobb hangsúlyt adnak a gazdaság és a kereskedelmi szempontok előtt, és a fenntarthatóságnak a kérdéskörét, azt végre komolyan vesszük. Én azt hiszem, hogy ez a jövő.